Furadalom. Élete legszebb éveit az ember nem keresi. Azok maguktól jönnek, ha jönnek, és nem akkor, amikor a vágyak előhívják, hanem többnyire olyankor, amikor az illető nem is gondolná, mert talán már reményét vesztette. Azért is jó, ha állandóan felkészülten várja, ha számít arra, hogy akármelyik pillanatban elkezdődhet a csakis neki tartogatott szépség és örömfolyam. A felkészülés pedig annyit jelent, mint rendbe tenni az egészséget, hogy a kezdéstől a végéig a teljesség jegyében megélhesse, ami megadatott. Fogak, emésztés, széklet, kulcsfontosságú fogalmak. A világ nem változik, de világot változtatni lehet. Hát csak rajta, fiúka. Mérnököcskénke buzdítást Steff Violától hallotta, ugyanúgy nem sokkal a munkaidő lejárta előtt, október a ma közönségesnek rendelt napját követően, amelyen egy 3 évtizeddel előbbi világra szóló esemény évfordulóját illett volna a kellő tisztelettel és tisztelgéssel megünnepelni, de amit nem, hogy megünnepelni nem volt szabad, még megemlékezni, egyáltalán tudni sem róla, abban a teljességnek nem igazán jellemezhető világban, amelynek részeseiként sokszor a legjobbat beleadva magukból nyűgölődtek külön-külön is, meg együtt is az életükért. A személytelenségbe kényszerített gürcölése ellenére a legtöbbjének így is csak túlélésre futotta, jóformán csak valami élingélés félére, miközben valamennyien egyre inkább megbizonyosodtak arról, hogy biztonságosabb, ha visszafogják a vágyaikat, az álmaikat, mert azok az ilyen helyzetben teherként nyomasztanak. A java fokozatosan ráébredt ugyanis, hogy egyhamar semmi nem mozdul majd velük, általuk a jó felé. Amikor aznap az emeleti túlnépesített Hodály irodájából lement a földszintre, a tervosztályra, távol áll tőle a szándék, hogy bárkinek is felemlegesse azt a kerek évfordulót. Pedig az már közvetlenül a hajnali 5:30 ébredése óta ott jött-ment, kószált ismét a gondolatai között, mint ahogyan az előző este lefekvéskor is a figyelme előterébe került, és ott pulzált kihívóan a kínosan nehéz elalvásig. Egyszerűen azért tereszkedett alá, mert néhány olyan tervadatra volt szüksége a következő évi anyagszükségletek összeállításához, amely az eredetileg megszabott feladatok között egyáltalán nem, vagy nem úgy szerepelt. Csak utólag, közvetlenül a számok véglegesítése előtt, a megyei központ által jóváhagyott változatban kerültek be az összesítésekbe, de amelyek nélkül az ő műszaki csapata nem boldogult volna. Amúgy soha nem érezte kényszernek, amikor valamiért ide, ebbe a különös kis közösségbe vezette a kötelesség. A vállalatnál töltött első 1/2 évet kivéve, amelyre szüksége volt a tájékozódáshoz, a megismeréshez, olykor még kikapcsolódni is lejárt egy-egy szusszanásnyira. Kedvelte az éppen elégséges teret, ami arányos méreteinél fogva valami különösebb meghittséget sugalt, de még inkább a társaságot, amelynek tagjairól még a legkomolyabb munka közben sem árad felé soha a legparányébb feszültségérzet sem. Legalábbis ő nem tapasztalta. Különösnek számított az ott dolgozó 4 ember rendhagyó homogenitása is, főleg itt, ezen a nemrég hevenyészve és esetlegesen összerakott cégen belül, ugyanis ellenmondott a legmagasabb szintről eredő rendelkezésnek, amely alapján felfoghatatlan lett volna egy kis munkaközösség ilyen egyszínű összetétele. De mert neveik, Steff Viola, Bundia Anna, Jakabfi Barna, Szekeres András, másfajta, azaz egy skatujára szigorúan előírt és emiatt meg is követelt vegyes származást sejtettek, az elvártnak megfelelő hangzásuk fedezetében homogenitásuk hallgatólagosan elfogadottá lett azok számára is, akiknek amúgy a feladata lett volna az ilyesmit megakadályozni, ugyanis, idézzük, a munka az osztályon a legmagasabb minőségi szinten folyt. Ez a minősítés nagyban volt köszönhető annak, hogy Viola, akit a nagy malomipari vállalat főkönyvelői tisztségéből fokoztak le a közel 3 évvel előbb kötelező káder szerkezet változtatáskor, majd helyeztek át eme szedetvedett ipari és termelő monstrumhoz, már annak létrehozásakor tervosztály vezetőnek jobban értette a szocialista ipargazdaság dörgéseit, annak valamennyi rendhagyó fogásával együtt, mint akármelyik fölé állított vezető, emiatt aztán a pótolhatatlanság nimbusza lengte körül. Úgy is viselkedett néha a maga idejekorán megkopott nőiségét, arcának egyre mélyülő ráncait, lassanként szigorúvá keskenyedő ajkát is álcázandó, mint egy valóságos, mindentudó zászlós anya, amit érdekes módon senki nem vett tőle zokon, a senkibe beleértve úgy a ranglétrán fölötte, mint alatta állókat. És mert a mindennapi viszonyai idebent egyértelműek voltak, nem is akadt, aki bármiben is ellentmondhatott volna neki. Azok hárman pedig, akik képletesen alárendeltjei voltak, Nuci, Barna és András, valósággal egy teremtő Gea anyát láttak benne. Mérnököcskénk is már a megismerkedésük utáni néhány hónapot követően elfogadta tőle az olykori megkésett dadáskodást, mert mindenen túl kiérezte belőle annak a fajta szeretetnek és ragaszkodásnak az ő személyét illető, a felé áradó kisugárzásait, ami nem kimondottan a férfiúi mi voltának szólt, habár néha egy kicsit úgy érezte, mégiscsak igen. De nem csak Violát, a másik 3 kollégát is kedvelte. Barna képviselte a számuk minden tudását a maga szikár, káka belüt idéző csupacsont alkatával, csillogó sündisznő szemeivel, zabolátlanul dús, mindegyre símára nyalt bajuszával. Nuci elképezte a rendszer kifogástalanságát a maga pedantériájával, az ilyen viszonylag jelentéktelen munkahelyen megkívántnál hangsúlyozottabb gondozottságával, amely a naponta frissített ében fekete hajkölteményében, finoman árnyalt arc és ajak színezetében, kifogástalanul kezelt körmeiben, választékos öltözékében nyilvánult meg. András volt a szorgalom, a szófogadás és a mindenkori készenlétben állás megtestesítője, amelyet a látszólag nehézkes köpcsösségébe, a mindig visszafogott hangjába és a meg nem érdemelt jelentéktelenségére utaló öltözékbe burkolt. Abból a másságból is, ahogyan beszéd közben az azonos szavakat ejtették, csak Viola volt tőzsgyökeres marosvásárhelyi, egy igazi bányai, a város egyik legrégebbi polgárcsaládjából. Barna nyárád magyaroson, Nuci szász régebben, az éltetők sarjaként, Adrás Kissolymoson, Molnárfiként született. Valami különös egység állt össze. Természetesen nem a hangzásból, hanem az elhangzottak lényegi egybevágásából. Összhangvilág volt a saját sokrétűségében is, egyikük sem kívánhatott volna magának különbember közeget a mindennapjainak kötelezően letöltendő 8 órájához. Ezért érzékelhetően nem is kívánt. Ezt méltányolta bennük mérnököcskénk, és ezért is szeretett közöttük elidőzni, nagy néha 10 percre, negyed órára, a hétköznapokkal kapcsolatos valamilyen semmitmondó eszmefuttatás erejéig. Ezen a napon azonban nem engedhettem meg magának, hogy drága perceket áldozzon a jelentéktelenségek kibeszélésére. A rájellemző kötelességtudat hozta le, pontosabban annak a néhány tervszámmódosításnak és kiegészítésnek a hiánya, amelyek nélkül nem boldogult volna az éppen esedékes, határidőhöz kötött munkájában. Ezért, amint belépett és köszönt, azonnal rákérdezett arra, ami érdekelte. Viola rögtön beintette a Barna nevű memoritert, aki a következő másodpercekben el is darálta a további munkájához nélkülözhetetlen adatokat, de a befogadásukra még felkészületlen értelme számára oly felfoghatatlanul szaporán, hogy a rettenet lett túl rá rajta, mert nem tudott mit kezdeni azzal a számhalmazzal, amit hallott. Ezt a rettenettel teli tekintetét vetette a főnökasszonyra, amivel a többiek rövid ideig tartó, de annál hevenyebb és harsányabb derű hangjait csalta ki. De még megsértődni sem volt ideje miatta, mert Viola megelőzte, komolykodva szólította fel Barnát a számok elismétlésére, amit ő meg is tett, olyan tagoltan és elfogadható ritmusban is, hogy nem csak mérnököcskénk, de még egy beavatatlan bunkó által is leegyezhetők legyenek. Ezután szólt közben Uci dorgáló hangon, szép, magas és nemes domborodó homlokát ráncolva hozzá, mint akinek úgy dereng, hogy a hallottakból valami nem stimmel. Barnika aranyos, azt hiszem, imit amott baj van magánál. Egy a rendkívüli képességeire büszke férfi az önérzetében ennél sértettebb már nem is lehetett volna, s ezt a kikérő hangneme, meg a szavainak egymás utánisága is eleve nem példázta. Akarja látni, hogy nincs, Nuci? Elővegyem, megmutassam? Pattant volna fel ültéből Jakapi Varna, s lépett volna a vasszekrény felé, amelyben a dossziékba lefűzött tervdokumentumokat tartották. De még emelkedőbe sem indult a lába, az ülepe, amikor lecsapott rá a tiltás. Nehogy, Barna, mert leköpöm! A Nuci beszólása után néhány pillanatnyi döbbent csend merevedett közéjük, de azt követően a sokadik perc végén is görcsölt a mérnököcskénk rekeszizma az abba hagyhatatlan röhögés miatt. Szerencsére nem ő volt az egyedüli, aki emígy szenvedett. A már-már illetlenül harsány megnyilvánulás egyedül az azt kiváltó személyen nem lett túl rá, ő megelégedett egy hosszan kitartó diadalmosójjal, amit még az sem hervasztott le szépen sminkelt arcáról, hogy közben az elővett dossziéból kiderült, a pontosítás nélkül kétségbe vont számokat illetően nem neki, hanem csak ugyan Barnának van igaza. Időtlen időkig el lehetne lébecolni a derű mérhetetlen élvezetében, de ez a világ nem olyan világ, sajnálkozott magában mérnököcskénk, és az adatokat megköszönve éppen indulni készült, amikor a maga jellegzetes, szintelen hangján megszólalt, a más alkalmakkor különben eléggé hallgatag és a véleménynyilvánításban rendszerint visszafogott Szekeres András. Ez olyan volt, mintha 56-ról valaki azt mondaná, hogy nem 56. Lényegében egyikük sem értette, mire utal. Ez abból is kiderült, amit mérnököcsként látott, amint körbenézett a társaságon. Úgy tűnt, nem is nagyon törik magukat erre. Talán Viola lehetett a kivétel, mert egyedül ő reagált rá. 56 az 56, András kedves. Arra nem lehet azt mondani, hogy nem 56. Ha csak egy számnak tekintjük, akkor csak ugyan nem, de ha egy fogalomnak, akkor bizony igen, próbálta érthetőbbé tenni a vita indító azt, amire gondolt. Aha! Érzett rá a lényegre mérnököcsként is a hozzáértést példázó nézetcserét követően. Kedve is, ötlete is lett volna folytatásra, de a józan esze ezúttal túljárt a hebehúrgya szándékon, ezért aztán inkább beérte azzal az egyetlen kimondott szócskával, jóváhagyása volt az annak, amit hallott, meg nem is, de akár rácsodálkozás is lehetett volna, mindenki annak foghatta fel, aminek éppen akarta. Pedig mekkora elégtétellen szolgált volna kibeszélni mindazt, amit előző este aztán mintegy annak folytatásaként reggel, ébredés után, majd munkába jövet gondolt és összegzett magában erről. De el kellett vetnie magától a kísértést, túl friss volt még szekeres ebben a már összeforni indult társaságban, és olyan helyről, vagyis abból az intézményből, a megyei minőségellenőrző felügyelettől buktatták ki néhány hónappal előbb, amit a közönséges, hétköznapi körülmények között dolgozók, az ilyen-olyan javakat termelők, a szolgáltatást nyújtók, az amúgy is zsenge és egyre bizonytalanabb pénzforrásaikra kiszabható, eléggé számottevő büntetések miatt a folyamatos fenyegetettségük, megfélemlítettségük és kifoszthatóságuk egyik eszközeként könyveltek el, és emiatt az általuk legkevésbé szeretett és tisztelt felsőbb fórumok közé tartozott. Műszaki képzettsége ellenére azért is került éppen a viszonylag elszigetelt tervosztályra, hogy semmilyen módon ne kényszerüljön közvetlenül szembesülni azokkal, akiket egy jó évvel előbb, egy rutin ellenőrzés idején, a törvényt lobogtatva, megszorongatott és pénzbírsággal is sújtott. S mert ebből eredendően mérnököcskénk a maga részéről lezártnak tekintette a témát, még egyszer megköszönte a segítséget, és már éppen kilépni készült az ajtón, már háttal állt a többieknek, keze a kilincsen volt, amikor lényegében konokul, és már-már fenyegető hangon megállt parancsoltak neki. Ennyi, s már lehet menekülni? Egy megértésként értelmezhető szócska, miért lenne menekülés? És különben is, mi ennyi? Ennyi 56? Hallhatta a főnöknőjét, 56 az 56. Nem a szám, az esemény. Ja, 56 az eseményként is 56. 56 az annyi, mint forradalom, vagy nem? Egyik felől forradalom, másik felől, vagy nem? Magának egyik felől, vagy másik felől van. Magának nem mindegy? Miért? Magának mindegy? Mondhatta volna és mondani is kellett volna, hogy nem. Kihívóan szembefordulni vele és úgy kimondani. Alig múlt 9 éves azokban a napokban, amikor mindenki a rádiót bújta, hogy megtudja és megértse a fejleményeket. Mit foghat fel az egészből egy ekkora gyermek, és mit szűrhet ki néhány hónappal később abból a fehér brosurából, amit egyik este az apja hazahozott a szabóműhelyből, ahol dolgozott, s amelyből még felnőtt korára is elődereng olykor a lábuktól fogva felkötött emberek képe. És mit érthetne meg egy kívülálló abból, hogy azoknak a közel 30 év távlatából felderengő képeknek, amíg most is elborzadást és viszolygás szülő érzéseinél erősebb hatással van rá az a gyakori látomás, amit a csak hallomásból ismert sortüzek utáni, alvat vérrel színesre maszatolt, szanaszét heverő tetemek újra meg újra összeálló installációja kivált. Semmiképpen nem a gondolatai kifürkészésére lesben állókra, nem az ilyen kétes szekeresekre tartozik. Sem ő, sem a pillanat, sem a viszonyokból adódó helyzet nem alkalmasan mindegy, vagy nem mindegy kimondására. Kezével továbbra is a kilincsen félfordulatot tett, hogy a hátramaradók lássák arcán a mosolyt, a jelét annak, hogy nincs harag, hogy beszélgetés volt, még ha a rövidségéhez mérten túlvelős is, és távozása csupán barátságos elvállás, nem menekülés egy provokáció szülte kényszerhelyzetből, mert még nem tudta, hogy szekerest nem lehet olyan könnyen lerázni. Azt hittem, maga is csak papíron kommunista, mint annyira mások. Mérnököcskénk igyekezett közönytükröző farccal elengedni füle mellett a hallottakat, mert jóformán rettegett attól, hogy bármelyik pillanatban kiütközik vonásain, mozdulatain a rajta kapottak kétségbeesése. A tekintetébe akaratlanul is odafurrakodott az a dorgálás jelentő távolságtartás, amely a védekező ösztönéből fakadt. Ez válthatta ki szekeresből a visszafojthatatlan megvetés. Mi lehet egy ilyennek a fejében? Amikor a véleményét kinyilvánította, bizonyára fel sem ötlött benne, hogy azonnali választ kaphat a kérdésére, és főleg nem az, hogy a válasz éppen attól érkezik, akivel ebből a szempontból a legkevésbé sem számolt ellenlábasként. Forradalom, András, forradalom, mondta a lehető leghatározottabb, szinte már ellenkezést nem tűrő hangon Viola. Szekeres tekintetéből a következő másodpercben már vastag nyalábot formázva áradtak a döbbenet kiváltotta miért kérdések. Miért ő? Miért most? Miért ezelőtt a szintvallani gyáva kukac előtt? Miért éppen az általa nagyon tisztelt, az igazság iránt mindig elkötelezettnek vélt főnöknője döngöli földbe a nyíltan kimondott véleményét, a továbbiakban ezáltal némaságra, de legalábbis a mindent elhallgatásra kárhoztatva őt. És kegyetlenül feszülni látszott benne az érzés is, hogy belehal, ha azonnal ki nem mondja, amit gondol. Inkább furadalom. Mérnököcskénkben csak a már maga után behúzott ajtó külső kilincsét fogva gerjesztett mosolyt a megjegyzése. És akkor bánta igazán, hogy már hosszú évek óta ő is azok közé sorolható, akiknek figyelmét javarészt folyton az a kérdés átok köti le, kiben milyen szándék lakozik, amikor a környezetében megszólal. Nagy kedve lett volna ugyanis már aznap kibeszélni végre magából 56-ot, de nem érzett hozzá elég erőt. Annyicska maradt csak benne, ami még segített éltetni a reményét, hogy holnap is nap lesz.